Sokan vagyunk, akik életükben valamikor már gyógyszertárba jártak, és vásároltak gyógyszert. Vagy azért, mert betegségük, állapotuk miatt az orvos felírta, vagy pedig azért, mert valami vény nélküli fájdalomcsillapítóra volt szükségünk. De gyógyszerekről rengeteg reklámot is lehet látni, és én nekem mindig a fejemben van az, amikor egy gyógyszerreklám végén elhadarják gyorsan, hogy kockázatok és mellékhatások tekintetében kihez is kell fordulnunk. És lassacskán megszokjuk, hogy bármit veszünk, nem csak gyógyszert, mindennek van kockázata, sőt mellékhatása. Akármit fogyasztunk, akármi kerül a szervezetünkbe, mindennek van mellékhatása. De arra gondoltunk el, hogy az általunk használt gyógymódnak lehet mellékhatása akár az orvosra is. A gyógyítóra is lehet mellékhatással egy gyógyítás. Hát egy ilyen részt szeretnék a Bibliából felolvasni. Nyissuk ki Bibliánkat János apostol evangéliumánál. Keressük meg az 5. fejezetet. János evangéliuma, 5. fejezet, 16. versétől olvasnám Isten igéjét. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindezidáig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát vele. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet. Csak ha látja, amit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogyan az atya feltámaszta a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony-bizony, mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van. Amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel. Akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amelyen rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az atya küldött el. De az atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok én rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be, ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket. Mózes, akiben reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Elég hosszú rész, de nem akartam ketté választani, nem akartam több részre bontani. Megpróbálok okosan gazdálkodni az idővel, és remélem, hogy a fejezet végéig el is jutunk. Egy gyógyítás mellékhatásáról olvastunk. Ez a gyógyítás egy 38 éve béna gyógyítása volt, akinek azt a parancsot adta az Úr Jézus, miután meggyógyult, hogy vegye föl az ágyát és járkáljon. Az egyetlen egy probléma az volt, hogy mindez a Biblia szavai szerint szombatnapkor történt. Én szívesebben használom a szabbatkor történt, mert a szabbat sokkal több, mint amit mi egyszerűen szombatról gondolunk. A zsidó embernek teljesen más, nem egy egyszerű napja a hétnek, hanem a hét legfontosabb napja. A zsidó vezetők tehát megtudták ettől a betegtől, hogy az Úr Jézus az, aki meggyógyította, és ő adta azt a parancsot, hogy vigye az ágyát. Szabadkor pedig munkát végezni nem szabad. Az ágy fölemelése, azzal járkálni, tehert vinni, az bizony munka. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert a beteg innentől kezdve már nem volt fontos. A 16. vers úgy írja, üldözni kezdték. Nem egyszerűen csak üldözni kezdték, ettől sokkal, sokkal mélyebb. Hajszolni kezdték. Mindenféleképp el akarták kapni, mindenféleképp a színük elé, maguk elé akarták idézni, beszélni akartak vele, sőt, szabadügyét kivizsgálva el is akarták ítélni. Sokáig persze nem is kellett keresniük, hiszen azt olvassuk, hogy Jézus beszélgetésbe elegyedik velük, bár ez a beszélgetés talán egy kicsit másabb, mint amilyen egy normál beszélgetés. Nekem még csak nem is vita, nem is egy vitatkozás, egy vitának a szövege ez, sokkal inkább, mint egy kihallgatás jegyzőkönyve, mint egy bírósági tárgyalás, mint egy periratnak a kinyomtatott változata. Egy része, illetve majdnem az egész, olyan, mintha maga Jézus, vagy Jézus ügyvédjének lenne a vázlata, perirata, amit a vádlók felé közöl. Megszólalt tehát Jézus, a 19. versben ezt olvassuk, megszólalt Jézus. A megszólalt Jézus más fordításban felelt néki, felelte nékik, mondta nékik. De ez nem egyszerűen csak egy válasz. Ez az a fajta válasz, amit jól meggondol az ember. Amit akkor mond, hogyha azt leírják, hogyha az felhasználható ellene. Az Úr Jézus tudta jól, amit most mond, azt ő ellene föl lehet használni. Az lehet az ő vádlóinak az ítéletének az alapja. Azt mondja, az én atyám mindez idáig munkálkodik. Én is munkálkodom. A zsidók erejébe meghűl a vér. Nem a mi atyánkról beszél, nem a zsidók atyáról beszél, hanem az ő saját atyáról. Az én atyám. Ezzel a kijelentésével fölemelte saját magát Istenhez. Istennel egyenlővé tette magát. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szabbatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát Istennel. Jézus idejében élénken vitatkoztak az írástudók azon, vajon a teremtés utáni szabbatkor Isten hogyan pihent meg? Az ő megpihenése milyen volt? Teljes nyugalom volt, vagy csak részleges nyugalom? Ezt nem tudjuk mi eldönteni, ők sem tudták eldönteni. Egy biztos, Isten szabadkor is munkálkodik, hiszen Isten gondot visel mindenkiről. Isten nem olyan Isten, mint akiről magyar órán hallottunk, hogy elkészült a mű, az alkotó pihen. Isten nem pihen. Rövid idő alatt két megbotránkoztató kijelentést is mondott Jézus. Isten az én atyám. Az egyik, a másik pedig, hogy mindenben őt utánozza. Nem magától találja ki, hogy szombaton lehet terhet vinni. Nem magától találja ki, hogy a szombati nyugalom az olyan, amiben belefér még ez is. Az olyan, aminél lehet mást is tenni. Nem csak ülni csendben, elmélkedni, 3 kilométert sétálni, hanem ettől sokkal több. A zsidók még inkább meg akarták ölni. Eddig is meg akarták ölni a szabad törésért, sőt egész pontosan azért, mert valakit rávett arra, hogy szabadot törjön. Felbújtó volt. Most már több minden van, amiért meg kell ölni. Meg kell ölni, mert megtörte a szabadot. Ha megkeresik Mózes 4. könyvének 15. fejezetét, mindjárt fel is olvasom. 4 Mózes 15:32-35-ben egy történet. Amikor a pusztában voltak Izrael fiai, rajta kaptak egy embert, aki fát szedegetett a nyugalom napján, a szabbat napján. Akit rajta kaptak, amint fát szedegetett, odavittek Mózes, Áron és az egész közösség elé. Az Úr ezt mondta Mózesnek. Halállal kell lakolnia annak az embernek. Kövezze meg őt az egész közösség a táboron kívül. Kihagytam néhány verset, az értelme nem változott. Fát szedegetett, és halállal kell lakolnia. Megtörte a szabbatot. Ez az egyik vádpont. A következő, hogy Isten káromlást követett el, hiszen saját atyának nevezte Istent. Odaemelte Istenhez saját magát. Mózes 3. könyvében találunk erre utalást a 24. fejezetben. Mózes 3. könyve 24. fejezet 11. versétől. Egy izraeli asszonynak a fia káromolta az Úr nevét, és átkozódott. Ezért odavitték Mózeshez. Az Úr pedig így beszélt Mózeshez. Vidd ki az átkozódót a táboron kívülre, és tegyék a fejére a kezüket mindazok, akik hallották, azután kövezze meg az egész közösség. Aki az Úr nevét káromolja, az halállal lakjon, irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség. Akár jövevény, akár benszülött, meg kell halnia, ha káromolja az Úr nevét. Ahogy láttuk, két olyan vád is van, amelyikért egyenként is halálbüntetés járna. Eltéríti a törvénytől, a túrától a meggyógyított beteget, ráveszi, hogy szabadkor munkát végezzen, és Isten káromlást hajt végre. Sajnálom, hogy a legtöbb fordítás Jézusnak azt a mondatát, azokat a mondat kezdő szavait, hogy bizony-bizony, így fordítják. Vida Sándor testvérünk fordításában sokkal szebb. Úgy kezdődik, hogy ámen, ámen. Ez az ámen ugyanaz az ámen, amit mi mondunk imáink végén. Úgy van. Ez biztosan igaz. valóban igaz, hitelt érdemlő. Nem egyszerű bizonygatás, nem olyan bizonygatás, igen, igen, igen. Nem. Ez sokkal erősebb, sokkal hatóbb. A fiú azt teszi, amit az atyától lát. Régen a szakmát a fiú az apjától tanulta. Az apja volt az, aki bevezette a szakmája fortéjaiba, a szakmája ismeretébe. Megmutatta neki, hogy mit hogyan kell csinálni. Megmutatta az alapokat, de valami mást is mutatott. Megmutatott olyan dolgokat, amit másnak soha. Megmutatott családi titkokat. Mit hogyan lehet. Van még ma is olyan szín, festékszín, amit nem tudjuk, hogy hogyan kevert ki egy festő. Nem tudjuk még ma se előállítani. Egy-egy családnak névjegye, védjegye lett egy-egy fogás, egy fazékon, egy agyagedényen, vagy valami máson. Jézus is így figyeli az atyát, és az atya is így mutatja meg Jézusnak, hogy mit tesz. Sok mindent láthat más, sok mindent láthatunk mi, de mindent az csak a fiú látja. Mindent csak a fiú lát. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mik lehetnek ezek a nagyobb feladatok? Hiszen már eddig is tett csodákat. Gyógyított. A szabbatot teljesen máshogyan fogja föl, teljesen újraértelmezi. Ezektől nagyobb dolog. Mi lehet még? Már ezen is megbotránkoztak a vezetők. Hát mi jöhet még akkor ezután? Miket is fog mutatni az atya a fiúnak? Úgy olvassuk tovább. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti őket. Halottakat támaszt fel az atya és életre kelti őket, a fiú pedig, aki látja, amit az atya tesz, teljesen le fogja utánozni. Ő is megteszi ugyanezt. Emlékezzünk Illésre. Illés prófétára, akit egy özvegy asszony táplált, akinek olyan lisztes fazeka volt, és olyan olajos korsója, hogy nem fogyott ki belőle sem a liszt, sem az olaj. Ennek az asszonynak volt egy fia, egy gyermeke, aki meghalt. Mi történt? Királyok első könyve, 17. fejezet. Megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Ő, mármint Illés, ezt mondta neki, add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az felébredt. Mit tesz az Úr Jézus majd? A 11. fejezetben majd olvashatjuk, olvasunk Lázárról, akit kihív a sírból. Három napja van bent, három napja holtan fekszik. A szokásos temetési eljárást megtartották. A zsidó felfogás szerint három napig még a lélek, a szellem ott van a halott körül, aztán elmegy onnan. És az Úr Jézus ekkor jön meg, és kihívja a halottat. Lázár, jöjj ki, és kijön. Mert a fiú azt teszi, amit az atyától lát. Mert az atya halottakat támaszt fel, és életre kelt. És ugyanúgy a fiú is halottakat támaszt fel, és életre kelt. A 22. verstől olvasunk arról, hogy a fiú egyenrangú az ítéletben az atyával. Isten teljesen átadja az ítéletet a fiúnak. Nem ő tartja meg. Azért, hogy őt mindenki tisztelje. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, akit ő küldött el. Nem is olyan furcsa ez talán, hogyha belegondolunk, amikor egy diplomáciai küldöttség megy, és megérkezik egy másik országba. Ott ugyanaz a tisztelet jár nekik, mint hogyha a legnagyobb vezető érkezett volna abból az országból. Nem ugyanaz a fogadtatás, de ugyanaz a tisztelet. Ha megsértik ezt a küldöttséget, az ugyanolyan, mint hogyha az egész országot, az ország vezetőit sértették volna meg. Aki nem tiszteli a fiút, akit az atya küldött, az nem tiszteli az atyát sem. Isten átadja teljesen az ítéletet a fiúnak. Az apostolok cselekedetében, a 17. fejezetben olvassuk azt, hogy a tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg, azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által. Akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Isten igazságos ítéletet fog mondani egy férfi által, akit ő választott ki, akiről bizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Nem kell erősen gondolkodnunk, hogy tudjuk, hogy kiről van szó, akiről megemlékeztünk nem is olyan régen. A 23. verstől azt olvastuk, hogy egyforma egyenrangú a méltóságban. 24. vers megint csak bizony-bizonnyal kezdődik. Most már tudjuk, ez a bizony-bizony, ez az ámen, ámen. Úgy van, hitelt érdemlően úgy van. Ismét nagyon fontos tanítás jön. És jegyezzük meg, amikor az Úr Jézus szavai így kezdődnek, hogy bizony, bizony, azt érdemes jól a fejünkbe vésni. Húzzuk alá. Ne felejtsük el. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Aki hallja Jézus szavát, aki megérti az ő szavát, és hisz annak, az átment a halálból az életre. Ha élni akarunk, ha élni akarsz, semmi más nem kell tenni. Hallgatni, hallani Jézus szavát, és hinni benne. Hogyan hallhatom? Nyissuk ki a Bibliánkat. Nyissuk ki az Új Szövetséget, vegyünk a kezünkbe egy piros ceruzát. Húzzuk alá azokat a mondatokat, amikor az Úr Jézus beszél. Én tapasztalatból mondom, hogy hatalmas élmény lesz. Amikor csak az Úr Jézus szavát figyeljük, amikor csak arra hallgatunk. Vannak olyan sajnos angol nyelvű kiadású bibliák, ahol vörössel szedik az Úr Jézus szavait. Szemünk elé ugrik, kiemelkedik az, amit mond az Úr Jézus. Eljön az óra, amikor a halottak meghallják a fiú szavát. Eljön majd az óra, amikor a halottak meghallják a fiú szavát. És már itt is van, már el is jött. Hogyan lehetséges? Hiszen tudjuk, a halott az nem érzékel semmit. A halotthoz beszélhetünk, a halott mellett lehet sírni, a halott nem fog válaszolni. Mégis Istennél semmi sem lehetetlen. Meghallotta Jézus szavát a zsinagógai előjárónak a lánya, Márk evangélium 5. fejezetében. Vagy a Nain ifjú, akit éppen visznek már, és készül a család, hogy eltemeti. Lukács 7-ben. De Lázár is a sírban meghallotta az Úr Jézus szavát. Itt azonban ettől sokkal fontosabb dologról van szó. Ezek fizikai halottak. Isten szemében azonban nem csak fizikai halottak vannak. Isten szemében létezik a szellemi halál. Ha számomra Isten nem létezik, én sem létezem Isten számára. Lehet, hogy mozgok, tehetek fantasztikus dolgokat, lehetek felfedező, lehetnek nagy találmányaim. Isten előtt halott ember vagyok. Ezek a halott emberek azok, akik meghallhatják Isten szavát, akik meghallhatják az Úr Jézus szavát. Sőt, arra is adott néki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az emberfia. Ha van kezünkben ceruza, ezt a szót, hogy emberfia, húzzuk alá. Az egész felolvasott résznek ez a csúcsa. Jézus az emberfia. Azért ez a csúcsa, mert aki ott hallgatta Jézust, az mind tudott valamit. Mind ismerte Dániel próféta könyvét. És tudta, egyértelmű volt számára. Az emberfia az az eljövendő messiás. Az a szabadító. Az a szabadító, aki a népét kiszabadítja, megváltja. És Jézus csodái nem öncélúak, nem karitatív csodák. Nem olyanok, hogy hát látom, hogy beteg vagy, megesett rajtad a szívem, meggyógyítalak. Jézus csodáinak a célja egyetlen egy. Ismerjétek fel, tudjátok meg, én vagyok a szabadító, én vagyok a messiásatok. A 24 és 29 versekben több dolgot is megtudunk. Megtudjuk azt, hogy van halál. Sokan szeretnék ezt tagadni, sokan szeretnék, hogy ez minél kevesebbszer, minél kisebb hangsúllyal kerüljön elő. De megtudjuk, hogy van halál. Létezik a halál. Aztán azt is megtudjuk, hogy van ítélet. Sokan ezelől is szeretnek kibújni. Szeretik elhesegetni a gondolatot. Ha meghaltam, ott már semmi nincs. De azt mondja az Úr Jézus, hogy van ítélet. Aztán azt is megtudtuk, hogy a szellemi halálból át lehet menni az örök életbe. És még egy nagyon fontos dolgot megtudhatunk, amit jó, hogyha a fejünkbe vésünk, azt, hogy a fizikai halottaknak van feltámadás. Mégpedig örök életre és ítéletre. Feltámadás van életre, és feltámadás van kárhozatra. Feltámadás van életre, feltámadás van halálra. A 31. versben, 31. verstől, ez lenne a harmadikon, most már nem próbálom kivetíteni, Jézus tanukat állít. Jézus tanukkal bizonyítja azt, hogy ő a messiás. Az első tanú, az rögtön nem is tanú. Azt mondja önmagáról, ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Tudna magáról bizonyságot tenni, tudna tanúskodni maga mellett, de nem teszi, mert az nem volna igaz. És ez ma is így van. Senki nem tanúskodhat önmaga mellett. Az gyenge, az kevés. Sok filmben láthattuk, krimikben, megkérdezik a gyanúsítottat, hogy hol volt tegnap előtt adott időpontban. Ha csak ő maga tudja igazolni azt, hogy hol volt, az még nem igazolás, az még nem megfelelő tanúsítás. A 33. versben hozza az első tanút. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Ez a János, ez a bemerítő János, vagy keresztelő János. Bemerítő Jánoshoz elmennek, megkérdezik, hogy te vagy a messiás? És János világosan válaszol, hogy nem én vagyok a messiás. Sőt, Jézusra mutat. Megmondja, hogy Jézus az. Bemerítő János olyan volt, mint egy fáke, egy kis mécses. Egy kis gyenge lángú fény, akinél meg kellett volna látniuk az Úr Jézust. Akinél meg kellett volna látni a közeledő messiást. Rövid ideig örültek is neki a vezetők. Igen, János megmutatja, megyünk hozzá, bemerítkezünk a bűnök bocsánatára. De amikor János rámutat Jézusra, ő az Isten báránya, ő az, aki elveszi a világ bűneit, akkor már annyira nem is kell nekünk János sem. akkor már annyira nem kell nekünk ez a kis fény, ez a kis mécses sem. Újabb tanút hoz föl Jézus saját munkáit, cselekedeteit. Azok a tettek, amiket ő tett, sokkal nagyobb és sokkal jobb tanúk, mint Jézus szava, mint János szava. Hiszen, hogyha figyelnétek arra, amit én teszek, ha megértenétek, ha nem csak olvasnátok az írásokat, akkor tudnátok, láthatnátok, vakok látnak, sánták járnak egyenesen, halottak támadnak föl. Épp értelmes eszű ember, ha valamit olvas, és azt mondják neki, hogy ennek az a következménye, ha elolvastad, akkor aki ezt teszi, az a messiás, akkor annak úgy kell válaszolnia, hogy valóban ő megtette, ő a messiás. A vezetők ismerték jól az írásokat, mégsem ismerték el az Úr Jézust messiásnak. Aztán egy újabb tanút hív a 37. versben az atyát. De az atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát nem láttátok, és igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ezek a vezetők, ezek egy dolgot tudtak magukról. Egy dolgot állítottak magukról. Azt, hogy ők ismerik az Istent. És azt mondja nekik Jézus, hogy ti nem ismeritek Istent. Ti nem halljátok őt, pedig ott van a kezetekben az írás, ott van lent a tekercs. Olvashattok belőle, meghallhatnátok a hangját, de nem hallgattok rá. Hát hogyan ismernétek akkor? Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van az örök életetek. Pedig azok én rólam tesznek bizonyságot. Ha olvasnátok, és megnyitnátok a szíveteket, észrevennétek, hogy az egész Szentírás mind-mind rólam, Jézusról tesz bizonyságot. Mégsem akartok hozzám jönni azért, hogy életetek legyen. Aztán egy újabb tanú érkezik, egy újabb tanúthoz, a 30. Elnézést, egy pillanat. A 45. verstől. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes. A zsidó ember a lehető legbüszkébb Mózesre. És hogy pont Mózes fogja megvádolni? Igen, Mózes 5 könyve az, amelyik majd vádolni fogja. Mózes az, akiben reménykednek, pedig hogyha hinnének Mózesnek, akkor hinnének az Úr Jézusnak is. Ha pedig ő neki nem hisztek, akkor hogyan hinnétek nekem, mondja az Úr Jézus. Nekünk is van sokunknak otthon szentírásunk, Bibliánk. Sőt, talán több is. Mi mit kezdünk ezzel? Fönt van a polcon, a könyvek között, talán előkelő helyen. Talán szép díszkötésben láttam nagyon gyönyörű kötésű kapcsos bibliákat. Csak soha nem voltak kinyitva. Mi értelme van a tükörnek? Ha nem nézünk bele, ha letakarjuk, ha magasra tesszük, falu helyen nem tudom, létezik-e, még régen létezett a tiszta szoba. Mi értelme van, ha oda visszük, és nem megyünk be soha? Nem kerülünk a közelébe soha. Mert a Biblia tükör. Ha belenézünk, magunkat látjuk meg. Úgy, ahogy vagyunk. Aztán mindenki tudja, amikor reggel felébred, nem éppen úgy néz ki, ahogy szeretne egész nap kinézni, mikor emberekkel találkozik. Ha belenézünk a Biblia tükrébe, lehet, hogy így érezzük majd magunkat. Lehet, hogy így érezzük magunkat. Nem úgy nézünk ki, ahogy szeretnénk, hogy lássanak bennünket az emberek egész nap. Olvassuk úgy a Bibliát, hogy az Úr Jézust keressük benne. Keressük benne nem csak az Új Szövetségben, hanem keressük az Ószövetségben is. Találjuk meg. Mert a Biblia, a Szentírás feladata, hogy Jézushoz vezessen. Hogy meghalljuk a hangját, és átmenjünk a halálból az életbe. Abba az életbe, ami örök élet. A szellemi halálból az örök életbe. Ha csak tartjuk otthon a Bibliát, vagy csak felületesen olvassuk, és nem jutunk el Jézusig, a betűtől nem jutunk el a lélekig, a szellemig, akkor felesleges. Akkor olyan, mintha nem is volna a Bibliánk. Nem csak egy gyógyításnak vannak mellékhatásai. Mellékhatása van a Biblia olvasásnak is. Isten áldja meg a mi ige olvasásunkat, hogy a mellékhatások ne kárunkra, mint a gyógyszereknél, hanem hasznunkra váljon. Amen. Imádkozunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, a Szentírást, a Bibliát. Köszönjük azt, hogy minden lapján, minden oldalán, minden fejezetén az Úr Jézusról tesz bizonyságot. Köszönjük, hogy megismerhetjük őt a te igédből. És kérünk azért, hogy te vezess, te segíts bennünket, hogy tudjuk megismerni őt, tudjunk átmenni a halálból az életre, és tudjunk az életben növekedni, tudjunk az új életünkben növekedni, másokat segíteni, hogy eljussanak ők is a halálból az életre. Amen.